anya poszketje lila koffein anyával.
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával.
Sziasztok! Ma egy nagyon izgalmas témát és interjú alanyt hoztam. Góg Anikóval beszélgettem, korábbi triatlon élsportoló, diplomás humán kineziológus, személyi edző, az IVI Nemzetközi Fitness Iskola tanára, az Újra én edzés várandóság alatt szülés után című könyv szerzője és két kislány édesanyja. Őszinte leszek veletek, én imádom a humorát, ha mások nem is kréziként, biztos, hogy ismeritek. Imádom a stílusát, sokrétű és intelligens, tele ötlettel és önbizalommal, és a legjobb benne, hogy görbetükre tart elénk, kimondja azt, amit kevesen mernek. Fogadjátok az adást nagyon sok szeretettel, bízom benne, hogy sokatoknak adunk inspirációt és motivációt az életmódváltáshoz, így január elején. A Lélek Koffein adásait támogatta a MAC Cosmetics. www.megcosmetics.hu. Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein Podcast hallgatóit. Képzeljétek el, kiül az otthonomban. Én nagyon örülök, és annyira izgatott vagyok, mert hogy két héttel ezelőtt ráírtam Góg Anikóra. Korábban, ha jól tudom, triatlon, jól mondom, Anikó, igen. Diplomás humán kineziológus, személyi edző és az IVI Nemzetközi Fitness Iskola tanára. De ha így nem is ismeritek, akkor menjetek fel, kérlek, a Facebook oldalára, és meglátjátok a szuper crazy videóit, mert hogy én nagyon nagy rajongód vagyok, Anikó, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Igazán nincs, mint egy nagyon kedves felkérés volt, hogy nekem örömmel mondtam, igen.
Örülök, hogy itt vagy, elmondom a hallgatóknak, mert már Anikónak jeleztem, hogy a két ünnep között a két legjobb barátnőm rám írt, mert hogy nagyon szeretjük a videóidat, meg az inspiráló, motiváló gondolataidat, vagy akár a kis edzős videóidat is, tehát itt nem csak az a vicces, humoros megnyilvánulásaidra gondolok, hanem tényleg a szakmai részére is. Borzasztóan inspirálónak tartunk, és rám írt a két legjobb barátnőm, hogy mennyire jó lenne, ha az Anikóval készítenék egy interjút. És hát úgy voltam vele, képzeljétek el, hogy oké, én megpróbálom, maximum nemet mondasz, mert hogy januárban mindenképpen terveztem volna egy olyan életmódváltó, sport, edzéssel kapcsolatos lélekoffein epizódot, amiben egy olyan szakértőt kérdezek meg így az évkezdésről, a személyi edzésről, a váltásról, az életmódváltásról, aki igazán hiteles. Úgyhogy te lettél az én kiválasztottam.
Köszönöm, hogy rám esett a választás, a barátnők ajánlása legfőképp.
Nagyon. Hát köszönöm, Anikó. Szóval segíts nekem egy kicsikét. Aki esetleg téged nem ismerne, hogy hogyan indult a te szakmai karriered, pályafutásod, és hogy hogyan is lettél Góg Anikó, akit most ismerünk a közösségi felületeken?
Hát Góg Anikót kevésbé ismerik, a Bisás lányt, meg a Crazy lányt talán jobban. Ahogy említettem, nekem a triatlon a sport múlt, amin versenyszerűen triatlonoztam, hát lényegében 10 éves koromtól 20-22-3 éves koromig. Indultam Sydneyben az olimpián, több nemzetközi korosztályos státuszt vagy titulust is magaménak tudhatok, tehát elég eredményes volt ez a sportszakmai karrier, és egy nagyon erős elköteleződésem volt a versenysport irányába, és tulajdonképpen amikor 20-22 évesen az ember egy ilyen pályaválasztás előtt áll, vagy amikor már beláttam azt, hogy mondjuk a versenysportban körülbelül nekem eddig voltak lehetőségeim, és az adottságaim eddig pozícionáltak, és ide pozícionáltak engem, jött a döntés, hogy akkor merre menjek tovább, de valójában nem volt egy döntéshelyzet, hanem nagyon egyértelmű volt, hogy valami sportszakmai irányú szakmai karriert választok magamnak, és az edzőség volt az, amire az én választásom esett. A tanulmányomat is ebben az irányba kezdtem el aztán navigálni, és így lett a személyedzőség az, amivel elkezdtem dolgozni, és tulajdonképpen az azt követő 10-12 évemet nagyon markánsan az határozta meg.
Hol voltál, mint személyedző?
Jellemzően a Light Wellness Klubban töltöttem ezt a tisztséget, szakvezető voltam a Mamutban lévő klubunkba, ott vezethettem több trénernek is a munkáját, egy nagyon hálás és nagyon szép feladatról beszélünk, amikor azt mondom, hogy a személyedzőség, de nyilván azt lehetett sejteni, hogy azért ez egy életkorban elég jelentősen vagy markánsan limitált munkavégzés vagy profil, és igazából nekem a Covid hozta meg azt a elsősorban szükségszerű váltást, de aztán most már azt mondhatom, hogy egy nagyon szerencsés élethelyzetet, hogy átkerültem az online térbe, és a tartalomgyártás, az edzői, sportszakmai tartalmak gyártása is most már digitálisan történik meg jellemzően.
Igen, nagyon nézegettem ugye az oldaladat, meg figyellek, követlek, hogy borzasztóan kettős, tehát van a szakmai része, ugye, ahol tényleg sportolsz, és arra invitálod, motiválod a közösségedet, hogy minél többet sportoljanak, életmódváltás, a másik pedig ugye maga a crazy, ugye videóid.
Igen.
Erről egy picit mesélsz, hogy hogy találtad meg a kettő között az egyensúlyt, és hogyan jött ez a rengeteg humoros videó?
Hát egyensúly van-e, azt nem tudom, ezt nyilván a követők tudják megítélni, hogy számukra ez elfogadható-e, mert valóban azért tényleg két bázisról beszélünk. Az egyik, aki a sportszakmai tartalmak miatt került az oldalra, és a Bisa videókat kezdte el követni, és nyilván a Facebook oldalnak alapvetően Google Nikó Bekinsépegen a neve, hogyha valaki rákeres, így fogja megtalálni. És az a Crazy nevű nő, ez csak igazából idén tavasszal, vagy talán tavaly télen már elkezdett így belekontárkodni ebbe az oldalba, ami nyilván egy kitalált fiktív karakter, akit én személyesítek meg. Tulajdonképpen sportszakmai irányból indult ez is, hogy azokat a kifogásrendszereket, amelyeken edzőként találkoztam jellemzően, hogy miért nem sportolnak az emberek, vagy miért tesznek többet, mint amit kellene, és miért fogyasztanak túl, azokat egy ilyen picit így kikarikírozva jelenítsem meg. Mert azt tapasztaltam, hogy akkor nagyon tudományosan, nagyon észérvekkel alátámasztva hozzuk ezeket az ellenérveket, hogy mégiscsak hasznos lenne sportolni, és kellene, és szükségszerű, és táplálkozzunk tisztán, és éljünk egészségesen. Ez valahogy már úgy lepereg az emberekről, és úgy inkább falakba ütközik, mint sem, hogy nyitott fülekre találjon. És azt gondoltam, hogy talán a humor eszközével, ami nem egy ilyen mesterként felvett karakterem, hanem abszolút a jellememnek a része, azt hívtam segítségül, hogy akkor szólaljunk meg azon a hangon, és próbáljunk meg úgy kommunikálni. És ott már tapasztaltam, hogy ennek van valami népszerűsége, nézettsége. Az összes többi epizód, ami ezt követőleg már sporttól nyilván elvonatkoztatva jelent meg, azok meg már csak itt a hullámverésben születtek.
Hogyan születik? Ezt így megálmodod? Vagy a magát a szituációra vagyok kíváncsi? Mert hogy amúgy mindig behozod tulajdonképpen az életmódváltást, tehát arra ösztökéled a videóid végén vagy közepén a nézőidet, hogy tulajdonképpen minket kikarikatúrázol, és tökre igaz minden teljesen, és mégis az a célod ezzel, hogy igenis gyertek, és sportoljatok, és váltsatok életmódot.
Hát nem is mindig minden az életmódváltásra van kihegyezve, de az, hogy vállaljunk magunkért felelősséget, hogy kommunikáljunk egymással finomabban, megértőbben, lágyabban, azok az üzenetek szerintem ott benne vannak. És nyilván a közbeékelt edzős videók pedig, abban csak bízok, hogy az pedig a figyelmüket ráfordítja ezeknek az egyébként már megszólított, valamilyen módon megszólított, motivált embereknek arra, hogy az életmódváltás területén is igaz. Hogy ne a kifogásrendszereinket hozzuk előre, hogy ne a szokásrendszerünkre támaszkodjunk, hanem hogy merjünk szembenézni bizonyos élethelyzetekkel vagy szituációkkal, és még ha nehéz is, akkor is álljunk bele és vállaljunk felelősséget. És valakit ez egy iskolai szülőértekezlet szituáción keresztül talál meg, valakit az optikusnál töltött néhány perc vagy mondat, a kozmetikusnál, hogy mit művelünk, és a többi. Tehát ezek olyan életszerű helyzetek, amelyekkel azért jellemzően találkozunk. Az edzés ebből a szempontból picikét szűkebb szegmens, kevesebb embert szólítana meg, de abba bízok, és azt is tapasztalom, és látom ma már a követőtáboromnál, hogy akiket a humor és a crazy behozott el erre az oldalra, ott ezért felgyulladtak olyan lámpák, hogy azt mondhatják ma már, hogy figyelj, nem emiatt jöttem, de ma már sportolok, vagy üzentél valamit, vagy elkezdtem gondolkodni, és ez egy nagyon erős, fontos lépés nekem már.
Hogyan élted azt meg, hogy több mint 101 ezren követnek? Tehát, hogy kimondani is, egyrészt fantasztikus, gratulálok, le a kalappal, és hogy ez neked így lelkileg, ez mit adott?
Hát ugye tavaly, amikor egy évvel ezelőtt körülbelül, akkor ilyen 2-3-4 ezeres követőtábora volt a Bisának, és minden egyes ezer embernek annyira örültem, hogy külön posztot szántam neki, és az őszintén így van, hiszen tényleg azt gondolom, aki a sportszakmai, ennek a nagyon szűk szegmensnek azt mondja, hogy követőjévé válok, és érdekelnek az edzős videóid, az ez egy nagy megtiszteltetés volt, mert ez egy szűk célcsoport. És aztán jöttek ezek a crazy videók, és ilyen heti ezresével elkezdtek felpörögni a követő számok. Nem tudom, hogy érzem-e a súlyát. Azt igen, hogy most már jelentősége van annak, hogy milyen tartalmat teszek ki ennek a 100 000 embernek az asztalára, akik bizalmat szavaztak azzal, hogy elolvassuk naponta, hogy mit írsz, mit vlogolsz, és milyen üzeneteket próbálsz nekünk sugalmazni. Úgyhogy ennek a felelősségét mindenképp érzem, de annyi pozitív visszajelzés és megerősítés érkezik, hogy ez bennem nagyon nagy motivációt és energiákat mozgósít arra, hogy ez a tartalom alapvetően, ahogy így megy ki, és nagyon autentikus, az rendben van, és nekem tulajdonképpen csak ezt kell tovább vinni. És az autentikus, ez nagyon fontos, mert ebben én is jól érzem magam, ez a legkevésbé energia igénylő számomra, mint befektetés és investíció ebbe a tevékenységbe, hanem úgy tűnik, hogy tényleg, amit én így önmagam képviselek, az valamiféle nézettségre számot tart.
Hihetetlen. Ahogy beszélsz is, ez rengeteg erő, energia áramlik. Tehát mindig ilyen voltál, Anikó. Ezt adod a közösségnek, a közönségednek, vagy akár a személyedzés során?
Azért csalóka ez a dolog, mert például, hogyha valaki, tanítok is a Nemzetközi Fitness Iskolánál az IV-nél, és ott is ez egy kétnapos hétvége felnőttképzésről beszélünk, amikor velem találkoznak a hallgatók, ahol nyilván a legerősebben hozom azt, amit tanárként képviselek a szakmáról, ami nekem igazán fontos ebből az egészből, és ha utána találnak meg hallgatók, hogy szeretnének a tanárnővel edzeni, és nem tudom, vállal-e még személyedzést, arra jellemzően nemet szoktam mondani, sőt, alapvetően nemet mondok, mert ez egy olyan pici szelete az én személyiségemnek, amit nem tudok nyilván 24 órában képviselni. Mm-hmm. Tehát aki hozzám jár személyedzésre, az nem egy ilyen folyamatos, csillagporos, színes, nem tudom, vidám dolgot kap, hanem munka van, vannak alapedzések, vannak alapgyakorlatok, elvárások vannak, feladatok vannak, tehát ott próbálom is kivenni annak a nem tudom, csalódás élménynek a lehetőségét, hogy az alapján minősítsen engem valaki és döntsön, úgyhogy én vele akarok dolgozni, mert biztos mindig szuper vicces vagy az edzéseken, és mindig nem tudom, más gyakorlatokat csinálsz, mert ez nem feltétlen van így. Munka van, feladat van, elvárás van, teljesítmény van, ahhoz azért nagyon erősen ragaszkodok, de ez a személyiségem része. Tehát amit most érzel energia, az nem arról szól, hogy most a kocsiban mantráztam, hogy most próbálom életem legjobb 60 percét hozni, mert egy ilyen podcastban ülök, hanem arról kérdezel, ami nekem nagyon fontos, ami ilyen energiákat szólít meg bennem, és arról nem tudok kevésbé elkötelezett módon nyilatkozni, mint ahogy azt te most érzed.
Igen. Maga a vicces videóidat honnan inspirálódsz? Oké, rendben, az életből kapod ugye ezeket a szituációkat, de mondjuk egy konkrét példa, én nézegettem, voltál fodrásznál, voltál cukrászdában, voltál ugye uszodai résznyári tábor, az ha jól volt, emlékszem. Igen. Tehát egy csomó olyan helyszínt is választasz, ahol ugye itt kell segítség, hogy ugye maga a helyszín, a platformot adja valaki. Hogy ez hogyan érkezik a te életedbe, és hogyan rakod össze ezeket a videókat?
Hát a legegyszerűbb ugye a legelején az volt, amikor sporttéma volt, és leültem kb. A szobába, és felmondtam a telefonra ezeket a mondatokat, minthogyha egy ilyen kreált szituáció lett volna. És aztán pedig jöttek erre olyan kommentek és ajánlások és javaslatok a követő tábor részéről, akikben ez fölment, hogy úristen, hogyha eljönnél és meghallgatnád azt, hogy nálunk mi minden hangzik el, egy akármilyen boltban, üzletben, szolgáltatás kapcsán, és ezek nagyon sok ötletet adtak, és általában ilyenkor azt szoktam kérni, hogyha küldesz néhány olyan mondatot, ami ugye elhangzik nálatok a ti szakmátokon belül, hiszen ők ismerik akár a terminológiáját, akár azokat az élethelyzeteket ők élték meg, és egy-két olyan mondatot kapok, ami bennem is így megmozdít valamit, akkor picikét rámegyek a témára, és általában ilyen együttműködésekből születik ez. Tehát amit ott azért meghallgatsz, az mondom, hogy 50%-ban egy hozott anyag arról az oldalról, aki az adott szakmát vagy szituációt képviseli, és egy másik 50, amit én teszek hozzá a gondolkodásmódommal. Tehát ezt nem is akarom megmásítani, hogy bárki azt gondolja, ez abszolút minden az én fejemből pattan ki, hanem nyilván ott ez egy nagyon komoly támogatást és segítséget kapok a másik oldalról.
Hogyan dolgozol? Tehát, hogy ezért neked ugye a maga szakmai része és ugye a mindennapi életed része, hogy veszed fel a videókat időben, hogyan tudod beosztani, ezért te is egy két gyerekes családanya vagy, hogy mesélsz nekem ennek egy kicsit a hátteréről.
Hát általában előkészítésben ez ilyen pár napot, vagy akár heteket is érlelődik, hogy ezek a mondatok úgy megszülessenek, elkezdem őket felírni, kicsiket belemerülök ezekbe a szituációkba, és hozzáírom, ami még így érzésként megfogalmazódik. Nem árulok el titkot azzal, mert szombaton, illetve vasárnap reggel fogjuk fölvenni azt az epizódot, amikor hát egy óriásit fog szólni, mert hogy a krízi mégiscsak megkéri a visást, hogy tartson neki edzést, úgyhogy legkettem fognak lemenni egy fitness terembe. Nyilván abból azért szerintem sok kalamajka fog majd születni, hogy a visás lány, aki az előbb szólalt meg az edzés kapcsán, hogy nagyon határozottan és szakmailag tudatosan és hitelesen igyekszik ezt képviselni. A krízi pedig hát ő félváról veszi tulajdonképpen ezt az egészet, és nem is biztos, hogy ő akarja, de mindegy, azért lement, mert újévi fogadalom, vagy nem tudom, azt majd még ott kerekítem a történetből. És már így gondolkodom, hogy az egyes gépeknél milyen mondatok születhetnek meg, hogy milyen vágóképek lesznek, hogy fog beállni az egyik, hogy érkezik a másik. Tehát így kezdem így megdolgozni, de tudom, hogy már ott a helyszínen biztos, hogy ez akár nem tudom, másfélszeresére duzzad ez az anyagmennyiség, mert az adott szituáció fogja majd adni. Általában egyedül megyek, bár mostanában az unokahúgom, aki a fodrász részben, a fodrász egyébként, mert neki az a szakmája, őt szoktam mostában megkérni, most már kísérjen el, mert egyszerűen sokkal praktikusabb és gyorsabb és időhatékonyabb a munka akkor, hogyha nem én vagyok a telefonnak a másik végén, és veszük úgy fel az anyagot, hanem ezt ő látja, én pedig hozom a szituációkat.
Hihetetlen. Mi a jövő, mi a cél, mi a víziód ezzel az egésszel kapcsolatban?
Hát a visszajelzések alapján én most azt tapasztalom, hogy az én munkámnak a legértékesebb része az a fajta motivációs energia, amit nagyon szeretnek az emberek. És ezt nem akarom így leszűkíteni, hanem próbálok az idei évben arra koncentrálni, hogy olyan kommunikációs megoldásokkal, technikákkal, tudatos odafigyeléssel szóljak azokhoz az emberekhez, akiket az életmódváltás most érdekel. És a sportnak a az újra definiálása megtörténjen, hogy engedjük már el, hogy ez nem a kerekpopsiról szól kizárólag, és nem arról szól, hogy pucsítok, és lábat emelgetek, és egy reklámfeliratos séker van a kezembe, hanem arról szól, hogy azért csináljuk, mert ezzel mentjük meg a saját életünket. Tehát hogy azt hiszem, hogy olyan rossz népegészségügyi helyzetben vagyunk, hogy ezt el kell kezdenünk felvállalni, hogy ez már nem arról szól, hogy fitnessteremben, macskanadrágban jól nézek ki, vagy nem nézek ki jól, hanem azért kell elindulni, mert a jövőmről fogok most döntést hozni azzal, hogy ezt felvállalom-e vagy sem. Ez most egy nagyon fontos missziós küldetésnek érzem magamban, hogy erről többet kell szólni, és több hírt kell adni, mert nagyon nagy hiányosságok vannak információban, és azt hiszem, hogyha tőlem ilyen nyitott szívvel fogadják az emberek ezeket a tartalmakat, akkor abban bízok, hogy ezen a területen is fogok tudni sokkal többet segíteni.
Az biztos. Érezhető, hogy változott az életed, mióta egyre népszerűbb vagy?
Nem nagyon változott. Nyilván azt látom, hogyha megismernek, de nagyon sok kedvességet.
Megismernek?
Megismernek, igen. Néha oda mernek jönni, néha nem, de azt is általában is szoktam venni. De az is nagyon sok kedvességgel jár. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekem az a nagyon nagy előnyöm, hogy én nem törekszem egy ilyen klasszikus influenceri pozíciót betölteni. Nekem nincsenek ilyen ambícióim, hogy nem tudom, hétfőn porszívót reklámozok szerdán meg mosószappant, mert hogy nekem van termékem alapvetően az online edzés videótár, ha valakit oda át tudok irányítani, az nekem már kellő öröm, és nyilván gazdaságilag nem titok, hogy nekem alapvetően az a hátterem. De azt, hogy ezt én teszem, és kinyilatkoztatom a véleményemet dolgokról, vagy megmutatom azt, hogy én hogyan csinálom, ez nagyon nagy szeretettel van most jelenleg fogadva, és ebből a szempontból lubickolok benne, de nyilván tudatosan is próbálom ezt a józanítélő képességemet megtartani, hogy ez engem ne daráljon be, és ne vigyen el egy olyan irányba, amit alapvetően nem szeretnék képviselni.
Anikó, rá szeretnék kérdezni egy kicsit úgy a személyesebb részére, hogy azért én azt gondolom, hogy ehhez egy nagyon erős lélektannal, pszichológiával kell, hogy rendelkezz, hogy te mind magadat felvállald, az arcodat felvállald, a víziódat, a jövődet, a missziódat, hogy azért ez így személyes vonulatként, hogy hogyan tudtad magadon ezt megdolgozni, kidolgozni, és igen, én akkor azt mondom, hogy akkor kiállok a kamera elé, és megmutatom, hogy ki is az a Góga Anikó.
Egyrészt azt gondolom, hogy egy fura kettősség van benne, mert jellemzően szerintem inkább egy introvertált ember vagyok, bármennyire is fura, hogyha valaki ilyen social tevékenységet vállal fel, ezt hogy mondhatja el önmagáról. De alapvetően én csöndben, egyedül létben nagyon jól tudok regenerálódni, és én azt nagyon szeretem. Tehát, hogy én nem vágyom feltétlenül ezt a kifelepesgést, meg magamutogatást, viszont láttam azt, hogy ez szükségszerű ahhoz, hogy egyrészt érvényesüljek, hiszen edzőként alapvetően egy digitális lenyomata volt a Bisa platform az én edzői munkámnak, és megmutassam, hogy én hogyan dolgozok. Aztán erre, aki igent mond. És aztán láttam, hogy ez azért valamilyen módon szerethető, vagy sokakhoz hozzászól, és akkor az valóban egy nagy lépés volt, hogy akkor kiálljak oda, és egy más műfajba tegyek le valamilyen névjegyet, hogy most ez vicces szerintem, aztán valaki szerint nem, az persze nem vagyunk egyformák, de ott is annyi bátorítást, meg pozitív visszajelzést kaptam, hogy ez a lendület vitte tovább ezt az egészet, és nem kellett egy ilyen kéztördelős döntést hozni egy időpillanatban, hogy én most akkor kiállok, és megmutatom. Nyilván azzal, hogy tanítok, emberek előtt állok, prezentálok, megnyilvánulok, nyilatkoznom kell, és a többi, azért az ad egyfajta rutint, és ez nyilván a versenysporttal együtt szépen fejlődhetett, hiszen ott erre már megvolt a lehetőségem, és azt, hogy ezt most tanárként is megteszem, az megint hozzájárult ehhez, azt, hogy az edzés videókat elkezdtem kirakni, az megint csak ezt építette és erősítette, és onnan egy pici ugrás, vagy pici lendület kellett ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ezt kréziként is fogom tudni vállalni, és mondom, ott sem szekték kedvemet, mert annyi támogató pozitív visszajelzést kapok, hogy ez tényleg nagyon szépen erősítette ezt a tevékenységet.
Nagyon szépen mesélsz így magadról, meg így az egész szakmai részéről. Annyira kíváncsi vagyok, hogy említetted, hogy azért mégiscsak 101 ezer emberről van szó. Biztos vagyok benne, bár kérlek, javíts ki, ha nem így van, hogy megkeresnek téged már azért márkák, hogy képviseld őket? Hogy erre tényleg nemet mondasz, vagy van, amikor igen, azt mondod, hogy hát ebbe még lehet, hogy belemennék. Tehát, hogy hol a határ, amikor már nem ez a nagyon influencerként tevékenykedsz, hanem ugyanúgy megmarad a szakmaiságod. Akár itt a financiális rész szére is, igen, gondolok.
Ennek abszolút így le kellett ülni, és nekem is átgondolni azt, hogy nekem van ezzel kapcsolatban törekvésem, hogy szeretnék erre a pályára lépni, és az a döntés született, hogy jellemzően nem. És ez nem jelenti azt, hogy sosem fogtok hashtag reklámot látni valamelyik posztom alatt, mert azt gondolom, hogy mondjuk egy sportszermárkát képviselni, vagy egy olyan sporttal kapcsolatos, vagy életmódváltással kapcsolatos terméket, ami mellett abszolút tudok azonosulni, amivel tudok azonosulni, azt nem zárom ki, hogy esetleg fölkerül a portfólióra, és azt mondom, hogy egy ilyen fajta termékképviselet megtörténjen. De olyanra, és nyilván számtalan ilyen megkeresés érkezett már, amit én nem ismerek, nem használ, használók, nincs vele tapasztalatom, hogy pusztán egy posztért és nagyon könnyű, olcsó pénzszerzési lehetőségért sem fogom azt mondani, hogy én ebbe szeretnék beleállni. És nyilván nem titok, még egyszer mondom, az én szolgáltatásom maga az online edzés videótár, ott van elég előfizetőm, és azt mondom, hogy megadja nekem azt a gazdasági biztonságot és alapot, amivel azt mondom, hogy nekem elég, és boldog vagyok, és jól tudunk ezzel élni, akkor bennem nincs az a fajta éhségérzet, hogy akkor még ilyen könnyű pénzszerzési lehetőséggel rommá pakoljam a Bisa oldalt különböző reklámokkal. Mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy értéke az oldalnak, hogy érzik a felhasználók, vagy az ott lévők, hogy nincs az arcukba tolva olyan reklám, vagy olyan promóció, amit én ne vállalnék föl hitelesen. Ezért nem találkoztál még reklámmal az oldalon.
Nagyon jó, igen, azért is mertem megkérdezni, hogy mesélj nekem egy kicsit ennek így a pszichológiájáról, hogy mi az a döntés, amikor azt mondod, hogy igen vagy nem, vagy hogyan képzeled el akár így a jövőben ezeket az együttműködéseket. Mert örülök annak, hogy ezt mondod, mert hogy nem az, hogy minden másodpercben reklám, hanem hogy kifejezetten érezhet, hogy mennyire hiteles és önazonos tudsz maradni. És ez tök jó. Csak ez csak egy ilyen...
Nekem úgy tűnik, hogy én elég vagyok, a termékem elég ahhoz, hogy ez a tevékenység fennmaradjon, vagy erre a fajta szerethetőségre, népszerűségre számot tartson, és én nem attól épülök, hogy miféle termékekkel fogom telepakolni az oldalamat, mert hogy ez nem erről szól. Tehát én nem influencer akartam lenni, amikor elkezdtem ezt a média tevékenységet, vagy social tevékenységet, hanem elkezdtem megmutatni, hogy ki vagyok, mi vagyok, és úgy tűnik, hogy ez elég. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyon hálás tulajdonságom, talán amennyire ez tulajdonság, hogy ez a megelégedettség érzés így most is megvan, és érkeztem hozzá egy 15 éves kis Volkswagen pólóval, aminek nyikorog az ajtaja, és a anyósülés felől régóta nem lehet kinyitni, de ez nem bosszant, tehát hogy nyilván le fogom előbb-utóbb cserélni, de hogy nincs bennem az a fajta éhségérzet, hogy nagyon fancy-nek lenni, hogy nagyon márkás dolgokban megjelenni. Nekem az, hogy az életem praktikus, kényelmes, és telemorzsálják a gyerekeim, és emiatt nem érzek rossz érzést, mert hogy ezt érdemeljük, és ezt kapjuk, és ebben élünk. Ez nekem itt sokkal életszerűbb, mint sem, hogyha mesterségesen teremtenék magamnak egy ilyen nagyon instás, nagyon csillogó, nem tudom milyen világot. Ezért sem vagyok az instán annyira erős, mert hogy ami oda kompatibilis lenne, azzal én nem vagyok az. Tehát, hogy én nem másítom meg a valóságot olyan mértékben, mint amit mondjuk egy Instagram
annyira
elvárna.
Jó ezt hallani, Anikó, atyaisten. Tényleg. És ezt látom is a videókon, meg annyira otthon szoktad felvenni az edzős videóidat, most a karácsonyfa mellett, az íróasztal mellett, annyira jó, hogy így egyrészt nagyon tisztellek, hogy beengeded valamilyen szinten a közösségedet a saját intim szférádba, otthonodba. Függetlenül attól, hogy te ott edzel, tehát ott nekünk megmutatod, hogy mit kéne otthon.
Jó, ugyanúgy. Mondjuk azt nem látjátok, hogy a kamera másik oldalán micsoda rendetlenség, valahol áttoltam az összes gyerek cuccot meg mindent, és felszabadítottam ezt a 2 négyzetmétert, ahol a torna videót fel tudom venni. De igen, ez az a szint, ami még belefér. És mondjuk a profi videókat, ami a videótárba kikerül, nyilván stúdióban veszünk fel olyan körülmények között, olyan hangtechnikával, meg technológiával, ami minőségében megfelel annak, hogy értékesítésre kerüljön, de ezek az inspirációs reggeli videókhoz szerintem ez itt teljesen megfelel.
Uh-huh. Mesélsz nekem egy munkanapodról, hogy hogyan telik, hogy mikor vesz. A videókról már beszéltünk, hanem inkább a szakmai részére, hogy te akkor most még folytatod a személyi edzést, és vállalsz is új embereket, vagy maradtunk ezen az online platformon, ahol téged el lehet érni?
Hát tulajdonképpen miután a COVID így betette a lábát, és a fitness termek ott bezártak, akkor pár emberrel a klientúrámból elkezdtem szabad téren, outdoor körülmények között dolgozni és edzeni. Ami azt jelenti, hogy most hetente 2 reggel dolgozunk szabadtéren kondiparkban, ma reggel is ott dolgoztam, 6:30-ra itt az első kliensem, 7:30-ra a másik, és én beállok hozzájuk, és végig sportoltam velük ezt a 2 edzést, mert alapvetően ez egy ilyen, azt mondom, hogy baráti edzés, de mégis a munka megtörténik. Tehát nekem nagyon fontos, hogy bárkivel is sportolok, aki azt mondja, hogy most eljöttem egy edzésre, de ott úgy fejezzük be a 60. perc végén, hogy nem végig csacsogtuk, hanem az edzés megtörtént, és ez akkor is így van, hogyha a legjobb barátnőmnek tartok személyedzést például. Utána most siettem hozzá, ha nem ez lenne, akkor jellemzően e-mailekre válaszolnék, vagy akár még mondjuk gyakorlatvideókat forgatnék, és tulajdonképpen 3-ig így elmegy a nap, utána pedig veszem fel a lányokat óvodában, iskolában, viszem őket edzésre, vacsit készítünk, és aztán nyilván a szokásos anyukás esti programok, a fürdetés, meseolvasás, és körülbelül így zajlik, ha kell, utána még dolgozok, és tevékenykedek egy picit, de jellemzően így néz ki egy nap, hogyha pedig az edzés videótárba forgatunk anyagokat, akkor általában, ahogy említettem, stúdióba megyünk, és általában ott 3-4 órás folyamatos forgatás van, és ott gyártjuk azokat a tartalmakat, ami a videótárba kerül.
Értem. Szeretnék egy picit visszatérni, mert volt egy gondolatod, ami nagyon megérintett, hogy azért a magyaroknak az a egészség szempontból, illetve maga gondolom az étkezésünktől kezdve minden a katasztrofális szinten tartunk. Igen. Hogy kicsit kifejted ezt, elmeséled nekem, hogy ezek milyen kutatásokból, hogyan látjátok jelenleg a magyar társadalomnak az egészség szintjét, illetve hogy aki most itt évelején, tudom, itt a nagy fogadalmak elején járunk, és mindenki a 21. napon már be is csődül, de hogy ő mégis, aki szeretné ezt tartani, és életmódot szeretne váltani, hogyan kezdje?
Hát először is ismerje föl azt, hogy szüksége van erre az életmódváltásra, és hogy valami nem jól működik, és ha nincs jól, akkor valami nem jól működik, ha nem optimális a testösszetétel, akkor valamit nem jól csinált addig. Nekem egy nagyon fontos veszőparipám, hogy a saját felelősséget fel kell tudni vállalni. Tehát, hogy nagyon sokszor, és a krézi videóknak ez egy nagyon masszív alapja, hogy a hárítás, a nem veszek tudomást róla, a rajtam kívülálló okok miatt tartok ott, ahol tartokra való hivatkozás, hogy ezt így megkínálunk egy pillanatra, és olyan józanul megítélni a mi hozzáállásunkat, meg viselkedésünket a saját életünkhöz, hogy senki nem véletlenül tartott, ahol tart. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy én fit vagyok, meg sportos vagyok, az a mai 2 óra miatt van, meg a tegnap megcsinált másfél óra, mert persze nekem óriás előnyöm van a versenysportban, hogy én ebbe kondicionálódtam gyerekkorom óta, ez nekem egy nagyon fontos megtartó erőm és eszközöm minden ilyen kardinális életszituációban, legyen szélsőséges örömről vagy bánatról szó, hogy én a sporthoz tudok nyúlni, mert nekem olyan feloldozásokat ad, amivel én jól tudok bánni. De ha valakinek ez így nem volt meg, és tényleg csak belesodrodott abba, hogy bedarálta a munkája, a család, hogy önmagát hátrasorolta, és nem figyelt a saját egészségére, annak előbb-utóbb valamilyen módon meg kell, hogy szólaljon a csengő, hogy szembe kell venni, hogy most éppen hogy áll, és meg kell hozni azt a döntést, hogyan szeretné a hátralevő életét élni. Tehát szerintem ez megúszhatatlan. És itt saját magunkkal szerződést kötünk, hogy most akkor mire teszünk vállalást. És ha azt látjuk, hogy ez így nem oké, és szeretnénk jobb minőségben ezt megtenni, akkor meg kell nézni következő lépésként az akciótervhez azt, hogy mit kell megtennem annak érdekében, hogy ez változzon és megforduljon. És mondom, ez roppant nehéz akkor, hogyha nincs az eszközrepertoárodban az, hogy egyáltalán hogy kell tisztán táplálkozni, vagy egyáltalán mi az edzés mennyiség, minőség, mód, amit be kell illesztek a mindennapjaimba annak érdekében, hogy ez működjön. Ha kell, akkor kell egy pici szakértő bevonást igényelni hozzá is szakértői segítséget kérni, de ezt valahogy el kell indítani. Mert döntést hozok, hogy akarom akár az idős, vagy akár a középkoromtól kezdve leélni az életemet.
Bocsánat, hogy bele fogok kérdezni, Anikó, tudod, hogy egy picit az ördög ügyvédje szeretnék lenni. Tudod, mi a bajom? Hogy nagyon-nagyon sok már, amit kapunk, ugye, hogy ide menjünk, oda menjünk, így étkezzünk, úgy étkezzünk, ezt tegyem, azt tegyem, ezt ne egyem, egyik nap ezt a cikket olvasom, a másik nap azt a vlogot hallgatom, vagy podcastet hallgatom, és videót nézem. Szóval, hogy egy picit úgy érzem, hogy egy ilyen túl sok már, és most már egy idő után fog fogalma nincsen az embernek, hogy mondjuk egy tiszta étkezés az mit is jelent. Érted így a felvetésemet? Te hogy látod?
Hát ahogy beszéltünk róla, csak hogy a podcastati témátokban mennyi meghatározó szereplő van, akár csak itt Magyarországon, és nagyon sok az információ.
Igen.
Én azt gondolom, hogy nyilván ez is nagyon nehéz rész, hogy hiteles forrásból próbáld meg begyűjteni a szükséges ismereteket, de azt gondolom, hogyha beszél az ember egy táplálkozástudományi szakemberrel és egy edzővel, aki tényleg figyelembe veszi azt, hogy személyre szabottan neked mire van lehetőséged és szükséged, akkor azt a néhány alapelvet be lehet hozni, és lehet őket követni. Tudom, hogy nagyon nehéz ezt a nagy takarítást megcsinálni, hogy melyik információt engedjük be, és kinek a szavára hallgassunk, de azt gondolom, hogy ez ilyen tényleg szakmailag megalapozott forrásból érkezik, arra azért nagy biztonsággal számíthatunk. És azért fontos lenne, hogy tényleg az a személyre szabottság meg legyen, hogy azt mondja, hogy igen, te anyuka vagy, ez a napi rended, ezeket az ételeket szereted, ezt nem szereted, ez van a hűtődben, milyen lehetőségeid vannak, mit tudsz megvenni, mit tudsz megfőzni, egyáltalán te főzőle is, a többi, és ezeket a fontos egyébként életünkből ott lévő és nélkülözhetetlen szempontokat, ha figyelembe veszi a szakértő, akkor néhány alapszabállyal szerintem nagyon szépen sínre lehet tenni.
Annyira, én meg is álltam, most láttad rajtam, így, hogy wow. Tehát, hogy végül is, persze, tehát, hogy ezt tudja mindenki, meg igazad van, csak hogy olyan nehéz, most itt vagyok anyukaként, és akkor mondjuk a tiszta étkezés, ugye első körben, de ez egy pejoratív dolog, mondjuk, hogy nem adok cukrot a gyerekemnek. De ez jogos, ez egy gondolkodásmódban, ez most végül is kell, hogy ilyet állítsak magamról, vagy belekavarodtam már én is a saját kérdésembe, tehát, hogy én azon az állásponton vagyok, hogy a közép utat megtalálni, és igenis jön egy télapó, vagy jön egy karácsony, akkor miért ne lehetne megenni azt a süteményt, azt a zserbót, de ezért ennek a teljes mértékben tartása, hogy segíts egy kicsit abban nekem, hogy mondjuk itt van a kislányom, hogy hogyan tudom még jobban ösztönözni a helyes táplálkozásra, életmódra, vagy akár el magamat. Na hát most picit belekavarodtam, kérlek nézd el nekem.
Nem.
De hogy segítsd ebben a hallgatóimat, illetve engem is, hogy mi a középút, az arany középút.
Ez egyébként alapvetően ez az egyetlen meghatározhatóbb válasz, amit te magad elmondtál, hogy valahogy az arany középútra való törekvés. És az akkor szokott, és az, hogy ezt megtaláljuk, hogy mi az arany középút, ahhoz meg kell nézni azt, hogy mi ma ezt hogyan csináljuk. Úgyhogy bárkivel elkezdek egy életmódváltó programot, onnan kezdünk, hogy küldj át 5 napos táplálkozási, meg fizikai aktivitási naplót. Uh-huh. Nézzük uh-huh. meg, hogy te mit csinálsz. És akkor már önmaga is felismeri azt, hogy a kutyafáját megint le kéne írni, ami ez a zserbó megtörtént, pedig már elmúlt a karácsony, mindig itt van a spájzban. És akkor azt gondolom, hogy ha ilyen picit józanul néz rá az ember a saját napi életvezetésére, akkor már saját maga is be tudja x-elgetni azokat a pontokat, mert nem a heti egy cukrászdázással van probléma, vagy nem azzal, hogy nem tudom, valamilyen ünnepen, alkalomkor a gyerek is kapott édességet. Ez nálam is folyamatos szélmalomharca két lányommal teljesen egyértelmű módon. Nagyon nehéz ezeket így megugrani, de ha már ilyen racionálisan rá tudunk tekinteni a saját életvezetésünkre, akkor mi magunk is észreveszünk, hogy figyelj, tök jogos, hogy itt tartok, hát naponta 4-szer eszek valami magas szénhidrát tartalmú, nem tudom, cukortartalmú akármit. Mm-hmm. Mert kikunyerálta a gyerek reggel a dobozos üdítőt, aztán becsomagoltam neki a műzlit, mert azt gondoltam, hogy műzlés az jó lesz neki edzés után, vagy a nap végén még egy x-et behúzhatunk, és este még nem tudom, mi volt a hűtőben, kikerült a cukros joghurt, pedig a joghurtról is azt hittük volna, hogy milyen szuper, és nyilván édesanyaként mindenki a legjobbat akarja a gyerekének, de ezek mellé oda tesszük az x-et, akkor kiderül, hogy a hét folyamán rommá van pakolva csak a táplálkozás a gyereknek, vagy a sajátom x-ekkel. Mm-hmm. És most csak kiragadtunk egyet a cukorfogyasztásról, igen, és számtalan egyebet hozhatnánk, hogy egyébként iszik-e elég vizet, és nem tudom, fogyaszt-e megfelelő mennyiségű rostartalmú ételt, de tudom, hogy sok ilyen van, meg sok buktatója van, de én azt gondolom, hogy azért ez nem egy olyan rettentő bonyolult dolog. Uh-huh. A nagyon nagy nehézsége, hogy az szokásrendszerünkre épül. Uh-huh. Hogy ugyanazt adom, mint amit nekem adott az anyukám, és az most jó-e? És én vagyok-e annyira aktív, vagy a gyerekem van-e annyira aktív, mint amit nem tudom, korábban ők megtettünk, vagy nem tudom, a nagyszüleink például még megtehették, én miért nem tehetem meg, mert egész más volt az életmódjuk, mert mondjuk mezőgazdaságban fizikai munkát végeztek, vagy bármi. De azért nagyon sokat változott. Ha kikérek a gyors étteremben egy hamburgert, ez nem akkora, mint amekkora 15 évvel ezelőtt volt, hanem másfélszer akkora is, mm-hmm. és egész más összetételben tartalmaz. Tehát, hogy nagyon sok minden változott, és ezeket így rá kéne egy picikét néznünk. Ez megúszhatatlan. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ez az a pillanat, amikor úgy pucéran megáll az ember a tükölt, és azt mondja, na ez van, na akkor most csak ezzel kéne kezdenünk valamit. Ugyanez a pucéran megállok, igaz, azt gondolom, hogy a táplálkozási naplomat mm-hmm. kell végignézzek. És szerintem akkor már tehát egyszerűen nincs az a helyzet, és ez minden alkalommal ezzel találkozom, amikor valakit ezt megkérem, hogy ezt tegye meg és küldje át, hogy már jön a szabadkozás. Tudom, de nem így szoktam csak, de így szoktad.
Van is egy ilyen crazy videód is, amikor szabadkozunk meg újévi fogadalom, ja, majd januárban, ja, majd igen. március, igen. ja, majd júniusban, de hát, hogy ott a nagypapa szülinapja, azért igen. inkább még egy zsárvó azért beesik.
És nagyon nehéz, hogy mi van akkor, ha nem a szokásaimat igen. hiszem tovább, igen. hogy mivel kell átütnöm a szokásokat, és mi van a helyett. Tehát eddig mindig azt a parizeres zsömlét kentem meg neki, most mit tegyek az iskolatáskájába.
Neked volt egy ilyen váltásod így a lányokkal kapcsolatban, azért, hogy akkor azt mondod, hogy itt a vége ennek a dolognak, és akkor egy újfajta reformizáltad ugye a saját étrendeteket.
Nem, hiszen alapvetően mi ezt képviseli, de mondom, mm-hmm. nem vagyok különbe, az én gyerekeim mm-hmm. ugyanúgy reggeltől estig képesek lennének cukrot enni, és folyamatos szélmalomharcot vívok ez ellen, mert hogy ez a mainstream.
Hogyan tudod őket ösztönözni, Anikó, hogy akkor most nem a...
Hát szerencsére a dorkalányom, már azért 11 éves, ott azért az a fajta tudatosság már működhet, hogy elmondjuk neki, hogy, uh-huh. hogy itt azért az edzés, vagy a fizikai aktivitás és az elfogyasztott étel mennyisége azért nagyon szépen összefüggésbe hozható. Ezzel nyilván próbálom a sportra is motiválni, de ő maga is belátja, hogy sokkal jobban esik egy megérdemelt, nem tudom, valamilyen édesség, vagy jutifali, bármi az edzés után. Alapvetően ez az egy eszközön van, de nagyon nehéz, nagyon nehéz uh-huh. szembe menni. A kicsi nagyon szereti a zöldségeket, ő még nagyon boldogan veszi a répát, karalábét, bármit, mert a kisnyuszik és azt teszik, és akkor ő is uh-huh. kisnyuszi, és nem tudom, tehát ezt még lehet tovább vinni, csak ezt minél jobban kitolni, meg minél hosszabb időn keresztül megtartani, hogy ezek közül ott vannak, és nyilván az alternatívákat kínálni, hogy az van a hűtőben, az van a fiókban, és aki húzza, akkor nem tudom, gumicukor ömlik ki, hanem nem tudom, van benne olyan étel, amire azt mondom, hogy persze nyugodtan vegyél belőle.
Uh-huh, uh-huh. Mit tapasztalsz így akár a klienseid körében, vagy akár így a közösségi területen, ahol ugye dolgozol, tevékenykedsz, aki áttér erre az egész életmódváltásra, akinek sikerül, tényleg teljes mértékben megváltozik az élete?
én azt gondolom, hogy azok a kis pillérek, amelyeket az életmódváltással leverünk így magunk elé, azokon ugrálva lesz jobb. Lehet, hogy mindig lesz egy hiányérzeted, egy sóvárgásod, mert amikor mondjuk 20-30 évig úgy éltél, hogy nem tudom, mindig kiesett egy édesség a délutáni rutinba, benne volt bármi, és a többi, azon azért nagyon nehéz felülkerekedni. De én mindig azt szoktam mondani, és ez nekem is megvan a mindennapjaimban, hogy árérték arányban minősítem a döntéseimet, meg a választási lehetőségeimet is. Én nagyon édesszájú vagyok. Én úgy nőttem fel vidéken, hogy tényleg minden délután kisült egy pite, egy lepény, egy valamilyen édes cukros valami, mert anyukám nagyon jó háztartás vezetett, és azért így felnőni, és ezzel szembe menni, de nekem fontos volt, hogy versenyen nyerjek, és akkor nem cipelhetek 3 kiló pluszt a fenekemen, mert azzal nagyon nehéz futni. Ma azt mondom, hogy így érzem jobban magam, hogy fölvehetem, amit szeretnék, hogy bármikor fölvehetek egy edzés videót, és nem azt mondom, hogy hú, most bőpólót veszek föl, mert megebédeltem, és nem tudom. Nekem ez értékesebb, és itt mondom az árérték aránybeli alkut saját magammal szemben, hogy én is rohangálhatnék pékségbe, és imádnék reggeltől estig, nem tudom, péksüteményeken, cukrásztermékeken élni, de azt mondom, hogy nem éri meg. Uh-huh. És ez lehet, hogy nem adja meg azt a teljes feloldozást, örömérzetet, flót, amit az ember remél tőle, de vannak az életben szerintem ilyen kötelező körök. Tehát amikor picikét azt mondom, hogy nem az adott pillanatbeli jó érzésedet kell figyelembe venni, hanem azt mondom, hogy ez egy investíció, hogy lemondok valamiről, hogy a választásom az egészségesebb irányba mutat, annak érdekében, hogy hétvégén, jövő héten, egy év múlva a gyerekem esküvőjén és a többi azt mondhassam, hogy rendben vagyok, és nem darált be a saját életem és a saját döntéseim. Ezt mondom, nagyon fontos fölvállalni, hogy én hozok döntést.
Tudod még mi a nagy baj, Anikó, hogy amit így mesélsz is, és annyira inspirálsz, és ahogy így, nem csak az energiáddal, hanem amiket mondasz, akár az előző gondolatmeneteddel, hogy úgy érzem, hogy ahogy mondtad is, hogy felmegyünk az Instagramra, és akkor ezek a nagyon pózer, nagyon mű, maníros edző videók, hölgyek, borzasztó sok szilikonnal és műanyaggal ellátott Instagram sztorik, és ezt remélem érted, hogy mire persze mondom, hogy ez egyfajta, el is torzítja a ti szakmátokat, nem? Vagy jól látom, rosszul látom, hogy mondjuk ha lenne, mert majd lesz egy 14 éves kislányom, és fölmegy az Instagramra, és ezeket a, bocsánat, ki fogom mondani, katasztrófákat látja, és ez lesz az ez lesz az, hogy én ilyen szeretnék lenni, de közben ennek az egésznek a hátterét, pszichológiáját, lélektanát meg nem ismeri fel. Hogy nekik mit tudunk tanácsolni, meg segítsd egy kicsikét, hogy a ti szakmaiságotok hogyan tud még jobban kapaszkodni a valódiságba, hogy az életmódváltás nem egyenlő az egész plasztik világgal.
Nem menj fel az Instára.
Okay. Jó, ez
tudom,
igaz.
De ahogy
ez
azt
jó
mondod, hogy a gyerekedet meg fogja szólítani, te magad is ugyanúgy meg vagy érintve ezek által az idealizált, vagy kiretusált, megmásított képek által, mert azt gondolom, hogy egy boldogan mosolygó nő attól boldog azon a fotón, mert nézd meg, milyen kerek a feneke, és karcsú a dereka, és gyönyörű a dekoltázsa, és nem tudom. Csak ez alapvetően az élettel összeegyeztetetlen, ez egy kiragadott 1/10 másodperc igen az ő életének, és nem tudod, hogy mit tett vele azért, hogy ide megérkezzen, és nem tudod, hogy boldog embere, miután ez a fotó elkészült. Tehát, hogy tudom, hogy nagyon nehéz így távol tartani magunkat ezektől a hatásoktól, mert ez ott van, és szembe jön velünk. Elmondok egy fura történetet, vagy nem tudom, ez mennyire kapcsolódik ide, de most így eszembe jutott ennek kapcsán, hogy amikor én versenysportoló voltam, és fölálltam a dobogóra az első helyre, és megkaptam az érmet, a trófeát, és nem tudom, és onnan lejöttem, én mindig akkor voltam a legboldogtalanabb. És pedig egyébként az az aranyérem volt a minden vágyam, amit szerettem volna elérni, de azt láttam, hogy a többiek hazamennek a barátjukkal, a családjukkal, hogy az a fajta mesterséges sikerélmény, amit ott megteremtek magamnak, az lemetszett egy csomó olyan egyébként életszerű szerepemet, lehetőségemet, vágyamat, amit ott nem tudtam összeegyeztetni ezzel. És ez nem tudom, mennyire ellentmondásos. Tehát egy ilyen kiragatott példa arra, hogy valami tökéletes, valami gyönyörű, valami sikergyanús, valami mindenki által vágyott helyzet, ott egy pillanatig nem lehetsz biztos abban, hogy egyébként egy boldog ember van az egész mögött. Tehát, hogy az a fajta egyensúly, az mindenkinek az életében máshol van. Tehát, ha attól leszel egyensúlyban, hogy azt mondod, hogy van rajtad 5 kiló plusz, de a gyereket szeret, hogy részt veszel az ő iskolai eseményein, hogy jelen tudsz lenni, hogy együtt olvastok, hogy jókat kacagtok, hogy begyújjátok a pogácsát reggel, nem tudom, hogy részese az életednek, hogy azt mondod, hogy egy boldog ember lehetsz, mert édesanyai minőségedben teszel hozzá. Tehát nem egy szegmenst kell kiragadni, nem az a boldogság, hogy kereke a fenekem vagy sem, hanem összességében az összes egyéb életszerepemmel úgy általán manapságban rendben vagyok-e. Azért hoztam a sport példát, mert nekem nagyon sok minden mínuszom volt akkor egyébként, amikor a sportsikereim csúcson voltak, és nagyon vágytam is azt, hogy picikét hozzuk már fel a többit is, vagy kacsincsunk már ki, hogy milyen, amikor nem tudom, egy rendes munkahelyed van, és nem a sportsikereidből élsz meg, és milyen, hogyha barát vagy, ha szerelem vagy, hogyha nem tudom, én nagyon vágytam már nyilván 20-22 évesen ezekre a fajta státuszokra is, és ez most is igaz, hogy mindenben legyél elég jó a saját sztenderdjeidnek megfelelően, mert egyébként találsz magadnál fiatalabbat, ránctalanabbat, csinosabbat, boldogabb édesanyát láttatót, szorgosabb nőt, többet kereső üzletasszonyt, mindenből ragadhatnál ki egy olyan példát, amire azt mondta, hogy a kutya fáját én nem itt tartok. De azért úgy tegyük már ki, hogy én hol tartok. Anyaként ott voltam, igyekszem, elviszem, benne vagyok, szeretnek, megmondják a dolgaikat, megnyílnak a gyerekeim, jók a kapcsolatom. Feleségként ugyanígy nyilván ezt listát. De minden életszerepedben, amire azt mondtad, hogy neked fontos. És ha már abból összeállj olyan kerek egész, akkor azt mondtad, hogy figyelj, szerintem te rendben vagy. Ezzel nincs baj. Ne ostorozd magad, hogy van rajtad 3 kiló. És akkor mi van? Tök jó ez így.
Tele se tudok kötni, se kérdezni. Annyira szép volt ez az nagyon. Remélem, hogy nagyon-nagyon sokan fogják meghallgatni ezt a podcastot, mert hogy annyira sok olyan dolgot mondasz, ami kell. És kérlek, írd ki, vlogolj még, Anikó, mert hogy tényleg hihetetlen, amit tudsz adni, és nem csak az energiáddal, hanem a szakmaiságoddal, szellemiségeddel, lelkeddel.
Én nagyon remélem, hogy a Bisa oldalról az jön át azért az embereknek, hogy én megmutatom azt, hogy egyébként edzek naponta 1,5-2 órát, hát de nem azt sugalmazom, hogy neked naponta 1,5-2 órát kell edzeni, hanem ott van a videótár, vegyél ki belőle a 15 perces edzéseket, vagy a fél órásokat, és találd meg azt a pici időablakot, amikor meg tudod csinálni, mert ez lesz a záloga annak, hogy egy mozgékony, fit, egészséges, nem tudom, megtartott, aktív nő vagy férfi leszel a jövőben. És én nyilván ezt emelem ki, mert én a sportban vagyok jó, nekem az az erősségem, az a dominanciám, ezt mutatom meg, de nagyon szándékosan is törekszem arra, hogy ne azt hirdessem, és ne azt az üzenetet képviseljem, hogy ezt mindenkinek így kell csinálni. Én ebben vagyok a legjobb, ezt mutatom meg. Nyilván kevesebbet mutatok arról, hogy mit főztem, vagy mennyire nem porszívóztam fel az adott napon, de az én egyensúlyomhoz ez így oké.
Okay. Danikó, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Lejárt az időnk. Jaj, nagyon hamar, ugye? Hú, teljesen. Egyrészt meg is hatódtam, mert hogy annyira hihetetlen erőt és energiát hoztál, és inspirációt. Nem is vártam igazából más, mert ahogy látom a videóidat, meg a közösségi felületedet, hogy tényleg árad belőled, és hogy annyira hiteles tudsz maradni, és így személyesen és élőben is tényleg olyan vagy, mint amit ott látunk.
Köszönöm. Hát nem szeretnék egy mesterséges idollá válni. Tehát, hogy azt szeretném sugalmazni, és ez van nyilván a Bisának a brandjében is, hogy a motivációt felébresztője, hogy akkor én begyújtom ezt a kanócot itt most ezen a puskaporos hordon, jó, és aztán menj és csináld meg a te dolgodat ebből az egészből. Tehát alapvetően nekem ez a törekvésem, és mindig öröm, hogyha azt látom, hogy ez valamilyen módon megérkezett a másik oldalra.
De biztos vagyok. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Boldog új évet!
Nektek is, köszi!
A Lélek Koffein adásait támogatta a MAC Cosmetics. www.maccosmetics.hu.
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok! Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélek Koffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának! Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcast@lelekkoffein.hu-ra, és mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélek Koffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélek Koffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, Pile Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!
Hallgassátok a Lélek Koffein 2 hét múlva is! Puszi, sziasztok!